Burány Sándor, az MSZP Budapesti elnöke, az Inforádió arénájának vendége, azt mondta, hogy eredményekkel akarnak kampányolni, és mondott is néhányat, de az a baj, hogy nekem például a Megyeri Hídról inkább az jut eszembe, hogy az alvállalkozókat nem fizették ki. Vannak úgynevezett tiszta, egyértelmű ügyek, amelyeket még pártpolitikai haszonná is lehet kovácsolni, mert kampányban mégis mindenki ezt akarja.
Eredmény szempontjából az egy egyértelmű ügy, hogy az építőipar helyzete miatt, az építőiparban létező elképesztő és időnként balkáni állapotok miatt fővállalkozókban Magyarországon megtehetik azt, hogy a vállalkozókat nem fizetnek ki, akár egy házépítésnél, és akár egy ilyen nagy Budapest és az egész ország szempontjából fontos beruházásnál, az két különböző dolog. Azzal teljesen egyetértek, hogy példátlan, hogy egy nagy vállalkozó abban a helyzetben lehet Magyarországon, hogy szebreben és nélkül nem fizet ki kis vállalkozókat, akik adott esetben ettől csődbe mennek. Megjegyzem, az én tárcám, a gazdasági minisztérium éppen ezért hozott olyan építéseljárási szabályokat, építésügyi szabályokat, és talált ki új módszereket, például a fedezetkezelői rendszer, ami az építőiparban a láztartozásokat ki tudja küszöbölni, vagy legalábbis viszont tudja szorítani.
Miért nem tudta ez a kormány 8 év alatt elintézni azt, hogy ez a piac tisztuljon? Mert szemmel láthatóan nem tisztult.
Hát nézze, az igazság, hogy máshol a piac maga intézi, hogy tisztuljon, és nem kormányoknak kell feltétlenül beavatkozni.
De mit
van, mondjuk egy példát, Németországban ezt a német kamara önmagában házon belül elintézni. Vannak országok, ahol egy fővállalkozó nem fizet ki egy alvállalkozót, akkor a büdös életben, vagy legalábbis hosszú évekig nem számíthat megrendelésekre, annélkül, hogy ezt ügyész elrendelné, vagy a kormány határozatba kimondaná. Magyarországon más viszonyok vannak. Magyarországon sajnos a gazdaság ügyeiben időnként gyakrabban kell szabályozóként az államnak belépnie, mint más országban. Egyszerűen azért, mert a gazdaság szereplői is meglehetősen kíméletlen üzleti harcot folytatnak egymással, és az ön említett példa is azt mutatja, hogy időnként semmi nem drága, és szabozás nélkül csődbe visznek más vállalkozásokat csak azért, hogy ők pénzüknél legyenek. Ez megengedhetetlen. Ettől még a Megyeri Hidat használjuk.
Amire azt mondaná, hogy ez...
Ön emlékszik, hogy a Nánchy-híd építőit annak idején kifizették, vagy sem? Ön emlékszik arra, hogy a parlamentet, az országházat, mikor építették, akkor az építési költségek vajon azon a határon belül maradtak-e, amit az eredeti tervek mondtak?
Nem, de ez történet. És nekem nem kellett őket megválasztani, nem is volt akkor.
De én azt gondolom, hogy aki a Megyeri Hídon átmegy akár csak egyszer autóval, most nem is beszélek azokról, akik nap mint nap most már használják, mert miért ne használnák, az meggyőződhet róla, hogy ez egy jó híd, és érdemes, és jó dolog volt ezt megépíteni.
De hogy lesz a politikai haszon? Mert emlékszik rá, biztos ön is az ökörsütésből se lett még az első szabadon választott azért, kormány idején.
Hát, de ugye ez egy példát, ahol mi ökröt sütöttünk. Tehát azért nem arról van szó. Mert megbeszélem a kampánytanácsadókkal, ez egy ötlet. Én az ökörsütésben nem hiszek, abban, hogy egy híd van, ami eddig nem volt, és olyan helyen is át lehet menni a Dunán gyorsan, ahol korábban nem lehetett. Annak azért van hozadéka. Oké, nem mindenható. Én nem akarom őt azzal meggyőzni, hogy persze jó dolgokat csinálni az önmagában elég a boldogulásra, de abban hiszek, hogy érdemes jó dolgokat csinálni. És érdemes arról azért beszélni, még akkor is, ha az önmagában egy választás megéréseire nem biztos, hogy elég kellenek hozzá más dolgok is.
Kivel mennek neki a budapesti főpolgármesteri választásnak? Mert azt mondta még tavaly, ugyanebben a cikkben, amit már idéztem, hogy az év végéig meg kell nevezni, meg kellene, vagy meg fognak nevezni főpolgármesteri jelöltet, és én azóta sem látom.
Majdnem megneveztük, hogy ezt nem tettük meg tavalyi év végén, annak egy oka van, és volt, hogy az országos vezetés arra kért bennünket, hogy a miniszterelnök jelölő kongresszus környékén főpolgármester jelöltről ne döntsünk. Lehet ilyen két esemény, amit súlyában persze nem lehet összehasonlítani, de ugyanakkor egy főpolgármester jelölés is egy komoly folyamat az MSZP-n belül. Fizikailag nem tudtuk volna másképp megoldani, mint hogy egy-két nap választotta volna a budapesti küldött értekezletet és az országos miniszterelnök jelölő kongresszust egymástól. Így érthető volt az országos elnökség kérés, amit akceptáltuk. Ezért elhalasztottuk február 26-ára, idén február 26-ára. Azért ott már nem kell sokat aludni, hogy a budapestiek megtudják, hogy az MSZP budapesti szervezete a küldött értekezleten kit választ meg főpolgármester jelöltjévé.
Kik versenyeznek most jó eséllyel? Tehát kikben gondolkodik a párt?
Hát nézze, én nem akarok elárulni zsákba macskát, ha minden így megy tovább, ahogy most, mert a jövőben egyikünk se láthat, akkor én magam részéről Horváth Csabát fogom javasolni, hogy aztán a pártanács, a jelölőbizottság, a küldött értekezlet hogyan dönt, ezt majd meglátjuk.
Horváth Csaba, ne értse félre a kérdést. Minden olyan ügyben makulátlan, amit most BKV botránynak nevezünk?
Igen.
Nem számítanak semmire, soha nem beszélt Hajó Miklósod erről, soha nem hoztak közös döntést, azt se tudta, bocsánat, túlzok nyilván.
Hát az előbb megbeszéltük, hogy Ikvai Szabó Imre, aki Szabad Demokrata a főpolgármester helyettes társa volt Hajó Miklósnak, és ketten együtt felügyelték a BKV-t, ilyen érdekes módon mondjuk nem megúszta azt a firtatást, hogy ő vajon személy szerint érezze politikai felelősséget a BKV különböző dolgai iránt.
Nem úszta meg, és nyilván feltettük neki a kérdést.
Na, ennek szívből örülök, mert kevés helyen tették fel neki ezt a kérdést. És már is ott tartunk, hogy vajon a humán területeken dolgozó Horváth Csaba főpolgármester helyettes mit tudhatott róla. Annyit, amit a főpolgármesteri kabinetüléseken meg szoktak beszélni egymással. Arról pedig Dembski Gábor is tudott, és ott pedig olyan dolgok nem hangzott el az én legjobb tudomásom szerint, ami bármilyen szempontból ártalmas lett volna, bármilyen szempontból kárt okozott volna a fővárosnak, vagy a fővárosiaknak.
Dembski Gábor is megkapta ezt a kérdést, ő azt mondta, nem tudott ilyen mélységben ezekről az ügyekről ön, ha egyszerű
választópolgár
volna. Ha egyszerű választópolgár volna ezt elhinni?
Nem.
De akkor senkivel kapcsolatban nem lehet ezt elhinni.
Hát még a portást is megkérdezhetnénk. Szóval azért egy főpolgármester, aki főnöke a főpolgármester helyetteseknek. Én személy szerint róla azért kevéssé tudom azt feltételezni, hogy ilyen elegáns távolságtartással kezeljen ügyeket. Egy olyan főpolgármester helyettes, aki mondjuk a szakképzésért felel, vagy a kulturális életért a fővárosnak felel, azt azért én nem mosnám össze a BKV ügyeivel semmiképpen, ha nem haragszik.
Ez az ön dolga természetesen. Az fel sem merül, hogy egy ma még elképzelt MSZP, MDF, SZDSZ összefogással próbálják megakadályozni Tarlós István nyerését?
Nem, ez nem merült fel. Én úgy látom, hogy az MSZP most abban a helyzetben van, különböző okokból, elsősorban azért, mert a kispártok sorsa az nagyon instabillá vált az utóbbi hónapokban. Elég csak az SZDSZ mélyrepülésére utalni. Úgy látom, hogy egyetlen párt van, amelyik meg tudja állítani a Fidesz előretörését, és az MSZP. Ez igaz az országgyűlési választásokra is, és ez igaz az önkormányzati választásokra is. Ezért én most ilyen választási szövetségekbe nem gondolkozom egyáltalán.
Más politikai erőkkel sem? Kisebbek a tisztelet társaságát szokták emlegetni, amelyik nem az MSZP-vel, hanem másokkal.
Az egy más dolog, civil szervezettel érdemes, velünk szimpatizáló, a hozzánk hasonló baloldali értékeket való civil szervezetekkel érdemes összefogni, az előbb politikai pártokat kérdezett. Politikai pártok esetében én ezt kizárnám, a civil szervezetekkel kapcsolatban meg támogatnám.
Milyen civil szervezetekkel?
Én most nem akarok ezügyben találgatni, nyilván ez egy folyamat része, meg kell nézni a programokat, az eddigi különböző mondanivalókat, és hogyha van olyan civil szervezet, amelynek a mondanivalója közel áll hozzánk, akkor ezt a kapcsolatot érdemes ápolni, keresni, és adott esetben a szövetségig eljutni. Ez kifejezetten hasznos lehet az MSZP számára és a politikai közélet számára is, ahol mondjuk a civil szervezetek sajnálatos módon nem nincsenek elég markánsan jelen, az én megítélésem szerint. Ez még a jövő kérdése, ezt nem zárom ki.
Nagyon közel vannak a választások, ez a valóban a jövő kérdése, vagy csak most még nem kívánja elmondani, mert én azt is megértem, hogyha a stratégiai kérdéseket nem a rádióban fog közölni. De ha most kezdenek el azon gondolkodni, hogy milyen civil szervezetekkel volna érdemes együttműködni, akkor az veszett fejszert. Itt mindjárt itt a választás.
Én az önkormányzati választásról beszéltem, az nincs mindjárt itt. Az országgyűlési választásokon civil szervezetekkel helyben lehet elsősorban megállapodásokat kötni. hiszen nagy országos civil szervezetek közül viszonylag kevés van, amelyik annyira szervezett, hogy országosan is komoly támogatást tudna adni egy pártnak. Van egy-kettő ilyen nyilván, de ez az országos vezetés dolga, hogy ezeket a megállapodásokat megkössé, és ezzel kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa. Ugyanakkor minden kerületben, Budapesten számtalan civil szervezet van, a kertbarátoktól kezdve a nyugdíjasok helyi szervezetéig. Bezárólag felsorolni se tudnám, hogy Budapesten hány ezer ilyen civil szervezet van. Elég intenzív kapcsolatok vannak az országgyűlési képviselőink, helyi szervezeteink és a civil szervezetek egy része között helyben. Ezre érdemes építeni. De még egyszer mondom, tapasztalataim szerint ezek az összefogások elsősorban az önkormányzati választásokon szoktak erőteljesnek, hatékonynak, eredményesnek bizonyulni. Az országgyűlési választásoknál annyira megszokottá vált, hogy ez a pártok versenyéről szól, hogy a civil szervezetek támogatása vagy a támogatásának hiánya nem szokott perdöntő lenni. Még egyszer mondom, én ezt sajnálom, mert én szeretnék egy jóval erőteljesebb civil közéletet Magyarországon, de az országgyűlési választásokon ez nem szokott befolyásoló tényező lenni. Aztán most hagyjuk azokat a civil szereteket, amiket a pártok maguk hoznak létre, hogy a sajtótájékoztatón aztán majd jól megtámogassák a miniszterelnök jelöltjüket, vagy bocsánat a kifejezésért, biodíszletként ott üljenek egy-egy rendezvényen a szónok mögött. Most valódi társadalmi erővel bíró civil szeretekről beszélek, sajnos kevés ilyen van.
Igyekszem pontosabban kérdezni. Budapesten, a budapesti kampányban milyen típusú kampányra számítsunk? A piros pólósok csapnak össze a kapuajakban a sárga pólósokkal, hogy megszerezzék az emberek támogatását? Vagy azért ennyire nem?
Piros pólósok a sárga pólósok.
A szocialistákra gondoltam. A sárgák azok meg a fideszesek.
Hát csak nem lesznek ilyen utcai harcok Budapesten.
Nem, nem, értem természetesen. De azért van, szóval biztosan is hallott már arról, hogy az emberekhez beszoktak csöngetni. Ez lesz?
Hát valami miatt muszáj az emberekhez becsöngetni, mondjuk az ajánló szelvények egy részét az emberek saját maguktól behozzák a különböző pártok helyi szervezeteinek az irodájába. De ugyanakkor az ajánló szelvények zömét az aktivisták szokták összegyűjteni az emberektől, és ez nem egy másként, mint hogy becsöngetnek a lakásukba, és amennyiben a kölcsönös szimpátia megvan, akkor kérik és kapják az ajánló szelvényeket a saját pártjuk helyi jelöltjére. Ez ebben a kampányban is így lesz. Mindig megoszlanak a vélemények, hogy az emberek mennyire szeretik, hogy becsöngetnek a lakásuk ajtaján. Minden kampányban, mióta részt veszek kampányban, pedig 9 óta minden kampányban részt vettem, vagy kampányfőnökként, vagy jelöltként, mindig mind a két tábor tiltakozni szokott. Tehát, hogyha nem csöngetünk be, akkor kapjuk a telefonokat, hogy már Fidesz itt járt, már nem győztem elhajtani őket, és maguk meg felénk se néznek, hát nem kell az ajánlószelvény. Egyébként, amikor megmegyünk, nyilván nem ugyanez az ember, hanem egy másik választó, meg betelefonál, hogy most már hagyjuk békén ez a klasszuk őket, mert itt már 5. aktivistánk csönget be, és ebből neki most már elege van. Ebben nem lehet igazságot tenni. Bizonyos módszerekkel egyszerűen kötelezővé teszik, hogy az ember elmenjen a választókhoz, ott, ahol laknak. Megjegyzem azt, hogy mi kitelepülünk az utcákra, az részben pont ezt váltja ki. Tehát nem feltétlenül a lakásukon keresük meg az embereket, és van, aki ezt örömmel fogadja, valaki háborgatásnak tekinti, hanem az utcán jártukban, kertükben szólítjuk meg pár perc alatt, vagyis van idejük és van érdeklődésük, és szívesen a rendelkezésünkre állnak, akkor közvetlenül is tudnak beszélni a jelöltjeinkkel.
Azt most hogy látják, milyen kerületekben érdemes erősíteni, igyekszem pontosítani, ahol nagyon úgy néz ki, hogy Fidesz győzelem van, mert egy jó beágyazott polgármesterük van, ott betámadnak, ahol nagyon erős szocialista polgármester van, mert jól dolgozik, ott erősítenek, vagy mindenhol?
Mindenhol erősíteni kell.
Csak valahol nem érdemes.
Nincs elveszett választókörzet. Mindenhol érdemes erősíteni. A magyar választási rendszerben, ellentétben mondjuk az angollal, még azokban a körzetekben is nagyon fontos, hogy sok szavazatot kapjunk, ahol esetleg nem sikerül megnyerni a választásokat. Hiszen a listára leadott szavazatok nem függetlenek attól, hogy az egyéni jelölt milyen intenzív kampányt folytat. Tehát ezért sem szabad többek között feladni. Hogy az egyéni jelöltre hány szavazatot adnak le magára személy szerint, ha nem nyer, akkor ezek a szavazatok az úgynevezett kompenzációs listán mandátumokat érnek. Az országos listát pedig országos listának is. Valójában arra senki nem szavaz, azt az úgynevezett elveszített töredékszavazatok arányában osztják ki a pártoknak. Ilyen esetben minden körzetben nagyon fontos, hogy nagyon intenzív és nagyon erőteljes kampányt folytassunk, még akkor is, hogyha vannak Budapesten, Budán elsősorban olyan egyéni választókörzetek, ahol még nem sikerült nyernünk egyszer sem. Szerencsére a budapesti körzetek többségében meg szinte mindig sikerült nyernünk.
Nagyjából ugyanolyan térképre számítanak, mert ugye az országgyűlési választásokra készült előrejelzések azok nagy Fidesz győzelmet jósolnak, és van is egy olyan szabály, ami vagy igaz, vagy nem, hogy az emberek a győztesre szeretnek szavazni, úgyhogy ha úgy alakul az országgyűlési, ahogy most gondolják, akkor az önkormányzat is nagyon meg fog változni, és még sárgább lesz az ország. Budapesten ez nem mindig így, ugyanígy igaz. Itt mire számítanak?
Volt ez az ország már vörös is, tehát az önkormányzati választásoknál, mint hogy az országgyűlésénél is, az inga azért kileng időnként jobbra, aztán időnként balra. Azért szerencsére jóval többször lengetted az inga balra az elmúlt években, az elmúlt 20 évben, mint bármikor jobbra. Én nem szeretek esélyt lotolgatni akkor, amikor már javában benne vagyunk egy választási küzdelemben. Tisztességgel meg kell dolgozni az emberek bizalmáért. Én ebben hiszek, hogy aztán ennek következményeként a térkép inkább vörös lesz, vagy inkább narancsárga. Ezt majd az elemzők megbeszélik a választások végeredményének hirdetése után.
Nem is előzetes találgatásra kérem, hanem a véleményét szeretném tudni, úgyis, mint kormánytagnak. Mi a véleménye arról, hogy a volt miniszterelnök és a volt pénzügyminiszter nem ment el ma egy parlamenti pénzügyi bizottsági meghallgatást? A miniszterelnök, volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc arra hivatkozott, hogy más programja van, másrészt meg nem kívánja a Fidesz kampányát segíteni. Ezt azért kérdezem, mert éppen Gyurcsány Ferenc volt az, aki nagyon sokszor, nagyon őszintén, nagyon határozottan elmondta, hogy a viták meg a döntések helye is a parlamentben van. Most helyesli, hogy azt mondta, hogy nem?
Most a parlamentnek egyébként éppen szünete van.
Hát a bizottság ilyenkor, az a parlament része.
Igen, de ilyenkor a bizottság is szünetet szoktak tartani.
De össze lehet hívni.
Kivétel, össze lehet hívni, és az a gyakorlat, hogy ha valamilyen rendkívüli helyzet van, akkor a bizottságok összeülnek. Volt már erre precedens. Mondjuk lehet ilyen rendkívüli helyzet az árvíz miatt, vagy mondtam valami. Az nem egy rendkívüli helyzet, hogy a Fidesz tart egy sajtótájékoztatót, hogy néhány évvel ezelőtti adatok tekintetében neki van aggája, ahhoz, hogy még egy országgyűlési bizottságot ez alapján összehívjanak. Tehát országgyűlési bizottságot akkor kell összehívni, valami konkrét, akut helyzet van, amiben döntenie kell az illetékes parlamenti bizottságnak. Összegyűlés, hogy a Fidesz sajtótájékoztatót én nem sorolok az ilyen események közé.
De a parlament, meg annak a bizottságának a súlya az nem elég nagy, hogy a miniszterelnök tulajdonképpen a sikerei helyszínére visszamenjen?
A parlament
ez az... egy kihagyott lehetőségnek tűnik, de lehet, hogy én teljesen rosszul látom. Ugyanannyi hír jelenik meg róla, ugyanúgy elmondja nem, mindenki a véleményét.
Én másképp látom, ha nem haragszik. Ha van párt, amelyik egyébként komolyan vette a parlamentet, akkor az éppen az MSZP. És ha van párt, amelyik egyébként, ha tehette, mindig korlátozta az országgyűlés tevékenységét, akkor ez a Fidesz volt. Emlékszünk még a 3 hetente való ülésezésre. Tehát ilyen téren nekünk aztán igazán nem kell, hogy szégyenpirtól égjen az arcunk. Mi mindig komolyan vettük az országgyűlést. De hát bohócot sem szabad csinálni ebből a fontos testületből, a Magyarországgyűlésből, vagy annak egy bizottságából. Azért azt nem lehet bevezetni, azt a gyakorlatot, hogy egy párt a politikai érdekében sajtótájékoztatón vádaskodik a volt miniszterelnökkel és pénzügyminiszterrel kapcsolatban, és még ezt mondom, évekkel ezelőtti történetről van szó, nem 2 héttel ezelőtti történetről, nem egy hivatalban lévő miniszterelnök döntése, vélt vagy valódi döntése, vagy egy pénzügyminiszter döntése indokolt ennek a bizottságnak az összehívását, hanem egy Fidesz sajtótájékoztató, amelyik hivatalban nem lévő miniszterelnök és egy hivatalban nem lévő pénzügyminiszter Fidesz által megfogalmazott vágyaira, velük kapcsolatos vágyaira épült. Ez nem más, mint az, hogy az országgyűlésből, annak egy bizottságából egy silány kampányeszközt csinálunk. Ez az egyik. A másik, hogy nem tudom én, hogy látja a mai országgyűlésben zajló vitákat, vagy a mai országgyűlési bizottságokban folyó vitákat.
Attól én bizony azt nézem, mert azért vannak igen színvonalas viták, az alkotmányi és ügyrendi bizottság az például igen jó szokott lenni, amennyire én azt tudom követni a jegyzőkönyvekből.
De nem is szokott sajtótájékoztatók alapján összejönni. Azért hagyd tegyem ezt gyorsan hozzá. Őszintén szólva, az elmúlt években a politikai vitanapok, vagy az ilyen típusú bizottsággyűlések, hogy egyik párt gyorsan botrányt kiállt, akár van oka erre, akár nem, és akkor utána az ehhez a párthoz tartozó képviselők kezdeményezik a bizottság összehívását. Ez az én tapasztalataim szerint, ami nyilvánosság előtt soha semmilyen jóra nem vezetett, és inkább csak arra volt alkalmas, hogy az emberek hitét tovább csorbítsa a parlamenttel kapcsolatban. Ez nem a szakmaiságát szokta emelni ezeknek a vitáknak, hanem pont ellenkezőleg ellaposodnak, időnként személyeskedésbe váltanak ezek a viták, mint ahogy ezt gyakran látjuk is.
Igen, az intézmény tiszteletet nem érne meg annyit, hogy mégis részt venni. Szóval azért kérdezem, mert az MSZP az mindig súlyt helyezett arra, hogy például a vizsgáló bizottságokat akkor is összehívja, hogyha azok létével egyébként nem ért egyet, és mindig azzal támadta a Fidesz, hogy az meg egyet se hívott össze annak idején, amikor ők voltak hatalmon. Akkor úgy nézett ki nekem, lehet, hogy ez is tévedés, hogy jobban tisztelték az intézményt, mint tartottak attól, hogy azt kampány célukra használják föl. Most meg úgy tűnik, hogy nem.
Most azzal tiszteljük meg az országgyűlés intézményét, hogy mondjuk így a téli ülés szünetben, amikor még nem kezdődött el a tavaszi ülésszak, egy olyan bizottsági ülésnek az összehívását, vagy azon való részvételt nem támogatjuk, ami egyébként egészen nyilvánvaló kampánycélokat szolgál. Hát még egyszer mondom, nem egy friss fejlemény, nem egy hirtelen napvilágra került adat, tévedés, vagy bármi más, hanem egy Fidesz sajtótájékoztató az oka, ami néhány évvel ezelőtti egyébként nyilvánosságra már ezerszer hozott, és semmiféle problémát felvenni nem vető adatokra épült.
Gulyás Sándor, köszönöm szépen a tájékoztatást.
És köszönöm szépen.